Advent első vasárnapja van, meggyújtottuk az első gyertyát, jelezve azt, hogy karácsonykor eljött az Isten világossága ebbe a világba. A gyermekeket közben elengedjük a gyerekfoglalkozásra, áldjon meg titeket az Úr. Kérem, hogy a színpadvilágítás kapcsolja le valaki, hogy jobban lehessen látni a kivetítőt. Hát ezt nem kell annyira azért. Köszönjük szeretettel a testvéreket a Forrás gyülekezetből. Köszönjük, hogy eljöttetek, az Úr áldjon meg titeket. Jó, hogy itt vagytok velünk. És áldott adventot nektek. Kívánjuk szeretettel az egész várakozásban az Úr munkálkodjon a szívetekben, és rajtatok keresztül is a 9. kerületben. Hajrá, Fradi! Jaj! Elnézést kérek a Loki Druckerektől, természetesen hajrá, Loki, és akkor így most már teljes mértékben egyensúlyban vagyunk. Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a Máté evangéliumánál. A 19. fejezet 27-es versétől olvassuk Isten igéjét. És ezekből az igékből próbáljuk megérteni a Krisztus szenvedélyét, amelyel bennünket is megragadott, és újra fel akar tankolni bennünket. Máté 19, 27-től a 30. versig így hangzik Isten igéje. Helyeteken ülve kérlek, kövessétek a Bibliáitokban, akinél van Biblia. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyja házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit, az én nevemért a 100-szorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Nagyszerű szavak ezek, Jézus tanítása, és egy beszélgetés a tanítványokkal. Péter volt a szóvivője a csapatnak, a tanítványi csapatnak, és nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés ez. Több tanulságot szűrhetünk le magunk számára is belőle. A folytatásban szeretnék beszélni nektek arról, hogy bizony a szenvedély kérdésében nem vagyunk egyformák. Alapvetően mindenkinek van valamilyen szenvedélye. Szenvedély nélkül az ember nem tud létezni. Aki nem szenvedélyes, annak az élete nagyon unalmas. Ugye a déli féltekén a földnek ott szenvedélyesebbek, temperamentumosabbak az emberek. Ahogy észak felé haladunk, ott a habitus szempontjából hűvösebben élik meg ezt a szenvedélykérdést, de mégis azt mondom, hogy minden embernek szüksége van valamire, amiért rajonghat, amiért lelkesedhez, hát amiért úgy gondol, hogy érdemes élnie, amely előtte, mint cél, úgy van föltüntetve, hogy érdemes haladni előre, érdemes tenni érte. A legborzasztóbb állapot az, amikor az ember egy ilyen nihilbe, egy ürességbe, egy passzivitásba süllyed, amikor már nincs semminek értelme, és depressziósá válik, feladja az életet, az ugye egy beteg állapot. Azt gyógyítatni kell, annak szabadulásra van szüksége. Az ember egészséges szellemi állapotában, lelki állapotában tud lelkesedni. És a lelkesedés az embernek szüksége van. A lelkesedés, a szenvedély az ember életének nélkülözhetetlen része. Ha nincs bennünk szenvedély, az élet unalmas. A szenvedélyes dolgok teszik az életet izgalmassá. Nem mondom, hogy a szenvedélyt mindig egyforma hőfokon lehet megélni. Éppen a nejemmel beszélgettünk, hogyha ugye a házasságban a szerelem szenvedélye mindig azon a maximális hőfokon égne, akkor körülbelül 3 hónapot elégnénk, és elfüstölnénk, teljesen elpolladna az életünk. Olyannak is megvan az ide, amikor az a fajta szenvedélye, a szerelem szenvedélye lángol, lobog, és annak is megvan az ide, amikor ez olyan módon kicsit alább hagy, és tudunk az életben más dolgokra koncentrálni. Elég nagy baj lenne velem, ha bemennék a munkahelyemre, és mindig a feleség utáni szenvedély égetne, és nem tudnám csinálni a feladataimat. Milyen kegyelmes az Isten, hogy ezekben is ad harmóniát. Ennek a dinamizmusát megadja az életünkben, a lángolás, a lobogás dinamizmusát, az elcsendesedés, a megnyugvás, a dolgok átgondolása, a mélyítésének az időszakai is eljönnek az életünkben. És ez mindkettő fontos és értékes. Nem szabad egyiket a másikkal szembeállítva kijátszani. Tehát az ember nélkülözhetetlen, szüksége a szenvedély. Egy szenvedélyes ember gondolatait hoztam bevezetésképpen nektek. Azt mondta ez az ember, milyen megtudjuk, hogy ki az. Tudomásom szerint egyébként nem kereszti emberről van szó, de mint mondtam, a szenvedély minden embernek az életének a része. És azt tudom mondani nektek, hogy azok az emberek, akik elérnek valamit az életben, és sikeresek tudnak lenni, azok szenvedélyesek is. Abban a dologban, amelyben sikeresek, abban szenvedélyesek. És egyszer egy nagyon híres hegedűművésztől nek mondta az egyik tanítványa, hogy az egész életemet odaadná, hogy úgy tudjak hegedülni, mint ön. Erre a hegedűművész azt mondta, igen, én az egész életemet odaadtam, hogy így tudjak hegedülni. Nincs ebben semmi titok. Valamit igazán jól csinálni, csak akkor lehet, ha az egész életedet beleteszed. Kevesebb nem elég. Nos, ez a férfi következőt mondta, a teljesítmény nem csupán Isten ajándéka. Tehát amikor valaki jól teljesít, az nem egy véletlenszerű történet, hogy Isten megáldott, és akkor én jól teljesítek. A tehetség csak az abba investált munkával együtt ér valamit. Tehát önmagában Isten adott lehetőséget mindenkinek, kaptunk képességeket, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy sikeresek is leszünk vele. Isten, aki megtér, újjászületik, óriási lehetőséget kapott Istentől. De az, hogy ezzel mit fog kezdeni, az rajta is múlik, nézzétek meg a talentumok példázatát. Hogy ki mire jut, a hűség nem jelenti azt, hogy ráülök arra, amit kaptam Istent, és örülök neki. Jaj, de jó, hogy kaptam valamit. A hűség Isten igéje szerint azt jelenti, hogy kamatoztatom. Előrébb jutok abban, amit Istentől kaptam, és emagimi szempontból hasznára vagyok a társadalomnak, hasznára vagyok az embertársaimnak. A következőt mondta, és közelebb kerülünk, hogy ki is lehet ez. Azoknak a játékosoknak, akik ezt nem tudják elfogadni, azt mondom, keressenek más szakmát. Jézus ugyanezt mondja. Azoknak a tanítványoknak, akik ezt nem tudják vállalni, azok keressenek más utat. Mert a Krisztus követésében nem fognak sikeresek lenni. Jézus, ha végig gondoljátok a tanítványokkal való foglalkozását, nagyon világosan beszél nekik erről. Hogy ezt vagy teljes szívvel csinálod, vagy alkalmatlan vagy. Nézzétek meg, amikor lebeszéli sokszor a tömeget, a sokaságot arról, hogy kövessék őt. Biztos követni akarsz engem? Engem csak azt tud követni, aki leteszi az egész életét. És valójában ez az életben így működik. Ebben nincs semmi trükk. Az élet erről szól, hogy igazán a sikeres emberek azok, akik valamire oda tudták szánni az életüket. És abban tudtak előre jutni, amit kaptak ők tehetségként, képességként. Aztán még szintén ettől az embertől szeretnék idézni. A sportban nincs fontosabb, mint a szenvedély, mondja ő. Nem a pénz határozza meg, nyersze, hanem a szív és a fej. Amikor a pályaszélén állok, például a különleges atmoszférájú Üllői úti stadionban, rendszeresen arra gondolok, hogy ez a föld legcsodálatosabb munkája. Milyen döbbenetes dolog, hogy ez egy futballedző szavai, Ricardo Moriznak hívják, akinek a menedzselése alatt most a Fradi szárnyakat kapott. Annyi speciál, örülök egyébként, nem mindenki, de mondom, hajrá Fradi, hajrá Loki, és akkor így teljesen rendben vagyunk. És nagyon érdekes a Ferencváros Tornaklubnak a szlogenje, erkölcs, erő, egyetértés. Erre a három értékre van felépítve a tornaklub. Milyen fontos dolog, milyen komoly, egyszerű látás. Az, amit kapott valaki, aki alapította ezt a futballklubot. Ez a látás meghatározza az örököseinek a ténykedését. Amit kaptak örökségül az alapítóktól, 1800-as évek végén, akik alapították, azt mondták, fontos nekünk az, hogy erkölcs legyen, erkölcsös életet éljünk, becsületes legyünk, tisztességesek legyünk, kell az erő, hogy győzni tudjunk, és szükség van az egyetértésre, hogy csapatként tudjunk játszani. Tehát ez az ember egy szenvedélyes ember, és ha olvastok róla, azt halljátok róla, hogy napi 16 órát képes dolgozni, igazán 3-4 edzést tartan a legszívesebben a csapatnak, állandóan edzenének, és azt mondja, hogy aki ezt nem tudja vállalni, hogy napi 2 edzést tartanak, az menjen más szakmát keresni, mert alkalmatlan arra, amit csinálnak. Emlékszem a Hoffi egyik kabaréjára, bocsánat, hogy ezt a példát hozom, de nagyon tanulságos, hogy ugye futballistákkal gond van, pedig még a 70-es években az Albert Fólián idejében még ugye brilíroztunk is, aztán ilyen nyilasi korszak jött, és azóta megkeressük a labdát. Szóval Hoffi még az Albert korszak vége fele mondta, hogy olyan szép eredményeket érünk el, olimpiai érmeket érünk például úszásban el, és sikeresek vagyunk. A futballban pedig valahogy nem megy. És mondják a futballisták, hogy kevés a pénz. Azt mondja, megkérdezném az egyiktől, eljátszik a gondolattal, kérdezni egyik futballistától, hogy tudsz úszni? Azt mondja, nem. És a fizetek érte? Figyelj ide! Ha tudsz valamit, az nem a pénzért tudod. Az azért van, mert benned van. Keresztényként ugyanaz a helyzet. Sok a kifogás. Sok a duma. Sok a mellébeszélés. Hogy miért nehéz? Miért nem megy? Miért olyan eredménytelen? Nem kell a duma. Ha megváltoznának a körülmények, akkor mivel lenne jobb? Mivel tudnál jobban növekedni? Komolyabban követni Krisztus? Mivel lennél elkötelezettebb keresztény? Vagy én? Semmivel. Ha fizetnének érte, főállású munkás lennél, mivel tudnál jobb keresztény lenni? Annyira buták az emberek, azt hiszik, a főállású misszionárisok lennének, akkor komolyabb hívők lennének, mint most. Alkalmatlan főállású misszió munkára az, aki nem tud szenvedélyes lenni, amíg nem abból él. Csak az szabad főállású munkásra tenni, aki gyümölcsözik, hűséges, erőteljes, növekedő és növekedést, serkentő életet él. Mert mitől lenne jobb, ha fizetnének érte? Hoffinak nagyon jó gondolata volt, nem is tudta, mennyire biblikus módon gondolkodik. Az emberek tudnak szeget találni, még ha vakok is. Ugye, tudjátok, a tyúkról is. Szóval, mint mondtam, az embereknek sokféle szenvedélye van, csak felvillantok néhányat. Az első szenvedély, az egyik szenvedélye maga az alkoholizmus, az alkohol, amelyben az emberek oldani akarják a feszültséget, próbálnak menekedéket találni. Ugye az emberi gyengeségnek, sokszor a kilátástalanságnak a hátterével rendelkeznek ezek az emberek. Nem tudják megoldani a problémáikat. Legalább addig, amíg felöntenek a garatra, kicsit elmúlik. Az oldja a feszültséget. Attól lesznek esetleg bátrabbak. Hát több viccet nem mondok. A másik szenvedély a dohányzás, nikotinfüggés. A harmadik ilyen szenvedély a drogok közül, a kábítószerek, ugye a drogok, többféle drog az előzőekből is lehetne drognak nevezni, főleg az alkoholról beszélünk, ugye. A kábítószer. Aztán valaki a szerencsejáték szenvedélyét űzi, az égeti. Minden pénzét képes beledobni. Ha belegondoltok abba, hogy vannak emberek 1-2 millió forintot eljátszanak egy este, többenetes. Beledobálja a gépbe 1-2 millió forintot. Hogy lehet ez? Hogy tud valaki ilyet csinálni? Milyen szenvedélyesnek kell lenni annak, aki erre képes? Hogy pénzt, időt nem kimélve dobálja a gépbe. Micsoda szenvedély ez? Aztán a másik, a szex. A csábításnak különböző fajtájával találkozunk a mai világban. Van, aki szolgálja a szenvedélyt, mint egy érzést kergetve, hogy átélje a szenvedélyt. Vannak hölgyek, akik azt mondják, hogy nem azért fekszek le sok férfival, mert vágyom a szexre, hanem azért, hogy legalább halljam egy pár percre, hogy szeret. Tudom, hogy nem igaz, de jól esik hallani. A következő kategória a filmek. Rengeteg film jelenik meg. Töménytelen mennyiségű filmet lehet nézni. Van, akinek ez a szenvedélye. Rosszul érzi magát, ha megjelenik egy új film, és nem nézheti meg. Aztán van, akinek a szenvedélye a sport. És fanatizmusig finomítja. Ricardo Moniz mondja egyébként, hogy ilyen szurkolós táborra, mint a Fradinak nem találkozott még soha. Zuhó esőben, hidegben kitartanak a csapat mellett, és nem mennek sehol. Van, akinek ez a szenvedélye. És pénzt, időt nem kímélve megy a meccsre. B közép. Hajrá, Loki! Hajrá, Ute! Hajrá, Fradi! És berekednek. Megverekednek. Van, akinek a szenvedélye a pénz. És, mint szokták mondani, a pénzből sosem elég. Akinek ez a szenvedélye, az mindig többet akar. Van, akinek a szenvedélye a háza, a kertje. Időt, energiát nem kímélve gerebjél, kapál, túrja a földet, szépítgeti a házát, csinálgatja, hogy egyre szebb legyen. Ismerek ilyen embereket is. Minden szabadidejüket a kertbe töltik. És a ház szépítésén tényleg pazar, tényleg gyönyörű, hogy kinéz, de látszik, neki ez a szenvedélye. Ez tölti ki az életét, ez okoz neki örömöt. Aztán van, aki munkaholista, vagy tanulás függő. Egyszerűen szenvedélye a tanulás. Minél több tudásra tenni szert. Nem tudja abba hagyni. Mindig azt érzi, hogy nem teljesített még eleget. Még többet, még többet. Ez is egy szenvedély. És van, akinek a szenvedélye Krisztus. A Krisztus követés a szenvedélye. Aki a megváltó, a szenvedő Krisztus, és aki feltámadt hős, a győztes király. A Júda oroszlánja, és az Izrael báránya. Van, akit ez lelkesít. Vannak olyan emberek, akiket azt hoz lázban, hogy hallanak embereket bizonságot tenni Krisztusról, hogy megtértek, megszabadultak. Van, akiknek a lételeme az, a vére elkezd forni, pezsegni, hogy olyat hallanak, hogy cselekedett az Isten. Van, akik megnéznek egy filmet, egy misszionárius beszámolóját, hogy hagyatták az életüket azért, hogy emberek megtérjenek, forra vére. És azt mondja, ó, Uram, halleluja! Igazán ez lelkesít engem. Ó, Úr Jézus! Van, akiket ezt hoz lázba. Sokkal inkább, mint mikor gólt rúg a csapata. Igazán az okoz neki lelkesedést, tüzet, amikor látja, hogy Krisztus győzelmet arat egy életben, egy családban, változások jönnek. Igen, ezek a szenvedélyes keresztények. És másmilyen nincs is. Ugyanis, mint mondtam, ha valamit csinál az ember, jól csinálni csak akkor tudja a szenvedélyes. Ha langyos, plöttyett, hűvös, arra Jézus azt mondja, hogy kiköpni való. Nem tudok el mit kezdeni. Inkább legyen hideg, vagy legyen forró, de ezt a kettőt nem tudok fel mit kezdeni. Tehát azt kell látnunk, hogy nekünk keresztényeknek is a szenvedélyünk Krisztus. A szenvedélyünk Krisztus követése. És igazán akkor tudunk boldogok lenni és kiteljesedett életet élni, ha a szenvedély, ez a szenvedély, ez a tűz emész bennünket. Minden idegen tűz, minden idegen szenvedély szintén követel tőlünk. Mit kíván a szenvedély? Mert ugye a szenvedély, mint láttuk, bizony komoly árat követel az emberektől. A szenvedély nem egy érzés. A szenvedély nem pillanatnyi lelkesedés. Nem szalmalánk tűz. A szenvedély izzás, elevenség, erő, motiváció. A szenvedély, amit szolgál az ember, először is követeli tőle a szívét. Amit szenvedélyesen szolgálsz, az kéri a szívedet. Egyre inkább birtokba akarja venni az egészet. Ha valaki elindul egy szenvedélyben, hogy a szenvedélyesen szolgálja, az érzi, hogy nem áll meg a szenvedély, az a vágy, míg az egész életét be nem tölti. Míg birtokban nem veszi az egész szívét. Ilyen a Krisztustól való szenvedés. A Krisztustól való szenvedés nem áll meg addig, amíg csak egy kicsi kis helyet foglal az életedben. A Krisztusnak a szenvedélye el akarja az egész szívedet foglalni. Meg akarja hódítani az egész szívedet, az egész életedet. A másik terület, amelyet a szenvedély kér az embertől, az akarat, a tettek és az érzelmek. A lelked. Uralni akarja. És a szenvedély, amit szenvedélyesen szolgálsz, az uralni is fogja a szívedet is, uralni fogja az akaratvilágodat, uralni fogja a terveidet, és uralni fogja az érzelmeidet is. Aki rabja egy szenvedélynek, gondolatai annak szolgálata körül forognak. Úgy tervezi az életét, a család életét, hogy szenvedélyének hódolhasson. Érzelmeit átjárja a szenvedély szolgálatának hiánya, az arra való vágyakozás és a részleges öröm, mikor hódolhat annak. A szenvedélyeknek való hódolás átszövi az ember álmait. Ami a te szenvedélyed, olyanok az álmaid. Olyanok a terveid. Úgy rendezed be az életedet. Az időbeosztásodat. Én magam is. Ez határozza meg az életünket. Hogy hogyan gondolkodunk, hogyan tervezünk, milyen érzések vannak bennünk. A szenvedély követeli ezt a területet. Megköveteli ezt a területet. A harmadik terület, amelyet a szenvedély kér tőled, kíván tőled és tőlem, az erő. A szenvedély szolgálata egyre kimerítőbben, egyre teljesebb módon igényli az erőforrásainkat. Az életerőnket, az időnket, a pénzünket. Nem így van? Bármilyen szenvedélynek hódol is az ember, elkezdi tőle követelni az életerőt, az időt és a pénzt. Valaminek fogsz szolgálni. Valamit szenvedélyesen fogsz szolgálni. Keresztényként a nagy kiváltságunk az, hogy dönthetünk, hogy mit és kit. Sok ember ezt nem tudja megtenni, mert rabjává válik a szenvedélynek, rabjává válik a báványának, amelyet szolgai módon követ és szolgál. A szenvedély megragadja az embert. A szenvedély megragadó dolog. Nem véletlen, hogy a názáreti Jézus Krisztus szenvedélyes volt. És Krisztus szenvedélye megragadta a tanítványokat. Krisztus szenvedélye megragadta Pál apostolt. És a Pál apostolban lévő szenvedély megragadta Timóteust. Megragadta János Márkot. Megragadta a korintusiakat. Megragadta a Tesszalonika belieket. Ami egy szenvedély volt benne Pálban. Nézzétek az írásait, milyen szenvedélyes ember. Milyen szenvedélyesen ragaszkodik Krisztushoz. Megragadta őt Krisztus szenvedélye. Téged mi ragadott meg? A te szívedet, lelkedet, erődet. Ezekben a napokban mi ragadta meg? Ki a szíved? Ki a lelked? Ki az időd, az erőd? Vagy az enyém? Magamnak is fölteszem ezt a kérdést. A Lukács evangéliumában a következőt olvassuk, jól ismert igék, ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, érzelmi értelem akarat, teljes erődből, és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Látjátok, a Krisztus követése, a Krisztus szolgálata teljes szenvedélyt kíván. Mindent. Aki Krisztust akarja követni, nem tud fölszabadulni kevesebb szenvedély mellett, mint a teljes. Mindig azt érzi a keresztény ember, hogyha nem tudja teljesen szenvedélyesen szolgálni az Urat, hogy valami hiányzik. Erőtlenség jön rá, szorongás, aggodalom, gyengeség, motiválatlanság. Krisztus szabadítása azonban a teljes embert eléri. A szívét, az értelmét, az akaratvilágát, az érzelmeit és az életerejét is. A Krisztus szabadítása fölszabadítja a teljes embert. Hogy szabad legyen a szenvedélyektől, a szenvedélyek rabságától, és maga válassza azt meg, akit szolgálni akar. A keresztény életben, amikor belépő lehetőség van, a megváltás, a szabadítása Istennek, kinyitja a lehetőség ajtaját az ember számára, hogy kit szolgálsz, milyen szenvedély égesse a szívünket. A tanítványoknak már volt befektetése. Eddig a beszélgetésig a tanítványok már fizettek árat. 27-es versben olvastuk a felolvasott ige szakaszban, Máté 19:27, akkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Ugye Péter mondja, hogy mi elhagytunk mindent. Természetesen ez Péter akkori világossága szerint való megértés volt. És a Péter akkori világossága, amivel ő rendelkezett, szerint még ez igaznak is tűnt. De hogy mennyire nem látta még Péter a teljes képet, azt majd később meglátjuk. Aztán Péter nagyon éles eszű is volt, mert a történet előtt tanulmányoztuk a gazdag ifjú példázatát, aki nem tudta odaadni a vállalkozását, nem tudta letenni a vállalkozását és a vagyonát, hogy Krisztus kövesse. Péter egyből átlátta, ő ott hagyott mindent. Hálóstól, hajóstól, vállalkozásostól, harsózóstól, üzletestől, bizniszestől, családostól, mindent ott hagyott. És rájött arra, hogy ho-ho, akkor itt valami jutalom néz ki, mert hogyha ennek az embernek Jézus felajánlotta, hogy, hogy akkor lesz a frankó. Ha elhagy mindent, akkor mi frankók vagyunk? Hát mindent elhagytunk, milyen okos volt? Egyből elkezdett érdeklődni, hogy mégis mi a nyereség ebből. Teljesen normális férfi emberként ez volt a fontos számára. Hogy mit nyerhetek ebből? Azt gondolom, hogy ez minden embernek egy normális kérdés. Teljesen természetes. Ha valamit szenverésen szolgálok, azt azért teszik az emberek, mert nyerni akarnak valamit vele. De a szenvedélyét az ember nem azért szolgálja, hogy szenvedjen tőle, alapvetően valamit remél tőle. Természetesen sok szenvedély ugye általában kifosztja az ember életét, ahogy látjuk, de mégis nem azért mennek az emberek bele, mert romlást akarnak, ha valamit remélnek tőle, ha a szenvedélyesen szolgálják, akkor kapnak valamit viszonzásul. Tehát természetes emberi gondolkodásmód és hozzáállás, hogy tudni akarja, hogy megfizették ezt az árat, akkor mi lesz a jutalom? Mert hát a gazdag ifjúhoz képest ők azért megtették. Ahhoz képest azonban, amit Krisztus vállalt értük, még nagyon kevés volt, amit tettek, de ezt még ők nem látják. Mondja Péter, hogy elhagytunk mindent, és ez ugye nem elég, hanem és követtünk téged. Mármint Krisztust. Péter tehát úgy érzi, hogy mindent megfizettek, amit lehetett árként megfizetni, és az elhagyásban megértették azt is, hogy önmagában nem elég elhagyni valamit, hanem helyébe kell valami, amit követhetünk. Péternek nagyon fontos volt valószínűleg a vállalkozása, a családja, fontos helyet kapott az életében, ami természetes és érthető is, viszont ezt ott hagyta, hátra hagyta. Miért? Hogy Krisztus kövesse. Mire számíthatott Krisztus követésében? Normális dolog volt, hogy én mestert követek, akkor egyrészt tanulhatok tőle. Ez ugye nyeresség lehetett Péter számára. A másik dolog, hogy követhetem a mester élet példáját. A harmadik dolog, amire számíthatott, hogy tovább vihetem a mester tanítását és életpéldáját, amikor elmegy. És mint tanítványa én lépek a helyébe. Ez mind ugye alapvetően várakozás volt Péterék életében, mikor Krisztus követték. Most azonban valami többről van szó. Hogy mi van még ezentúl? Mit nyerhetek még ezen kívül? Ezért meg is kérdezi Péter, hogy mi lesz hát a jutalmunk? A kérdés jogos, és nem is tagadja meg a válasz Jézus. A jutalom kérdésében a 28-as versben azt mondja, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beül a dicsőségnek királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. Jézus tehát azt mondja nekik, hogy akik elhagytatok mindent, én értem, és a követésemre adtátok magatokat, azok meg fogjátok érteni, hogy milyen árat fizettem én értetek. Akik odaadtátok magatokat az én követésemre, eljön az idő, amikor ennél mélyebbre fogtok jutni. Mert akik követtek engem, azok el fogtok jutni arra, hogy mit vállaltam én értetek. Péter, te azt hiszed, hogy óriási dolgot fizettél most. Hogy elhagytad a halászhajót, a vállalkozást, hogy a családod is nélkülözött hónapokon keresztül. Azt gondolod, hogy ez óriási dolog volt most. Nem így gondolkodunk néha? Fizetünk egy kicsi árat, szolgálunk egy kicsit, adakozunk egy kicsit, teszünk valamit az Úrért, mondjuk hétfő este, és már kedden ki vagyunk borulva. Annyit szolgáltam az Úrnak. Megérthető az, hogy én fáradt vagyok? Ebben a hónapban 12 percet szolgáltam az Úrnak. Hát az már-már természet feletti. Mi a jutalmam, Uram? Látod? Még egy fél perccel meg is toldottam. Még buszjegyet is vettem. Látod? Nem kértem róla a számlát. Látsz engem? Mi a jutalmam, Uram? És ezzel szemben állítja Krisztus azt, amit ő adott oda. Elhagytam egy dicsőségét, a királyságot. Emberi testhez hasonló formába jött le, vállalva a kínhalált és a szenvedést, a súlyos árat, hogy Péternek szabadsága lehessen a szenvedélyében. És igazán szabad ember legyen. Azt szolgálni, akiben az élet van. Az árat nem Péter fizette meg. Bár ő azt hiszi, ő úgy éli meg, hogy az ár, amit ő fizetett, az nagyon nagy. Már-már sok. És Jézus ezzel később is majd rámutat, mikor beszél a haláláról, a szenvedéseiről. Próbálja érzékelteni a tanítványaival, hogy mit is jelent szenvedélyesen szeretni az Istent. Mit is jelent Krisztus követő életet élni. Akik nem ilyen szenvedélyesek és már keresztények, aznak ott van a bánkódás a szellemükben, a szívükben. És sok erőtlenség a keresztény ember életében pontosan ebből fakad, hogy nem Krisztusnak ég a szíve. És mivel hívők vagyunk, és követjük már Krisztust, akik már megismerték őt, egy bánkódás hordoznak a lelkükben, a szellemükben, és azt érzik, hogy kevés. Egy szükség állapot van a szellemében az embernek, mert nem szenvedélyesen ég az Úrért. Valami más is bekerült. Csak azt hiszi, hogy Krisztusnak szolgálunk. Ilyenkor az emberek hajlamosak másokat hibáztatni. Nem jó a Gyüli. Nem jó a dicsőítés. Nem jó a Hácsé. Hú, Hácsé vezetőről már nem is beszélve. Ez a pásztor is most olyan erőtlen mostanában. Nem tudom, mi van vele. Az ige hirdetések olyan sekélyesek. Ez előfordult egyébként, de akkor imádkozz kérlek azért, aki hirdeti az igét, ilyen esetben értem, buzgom. Tedd ezt, kérlek is téged. Halleluja. Milyen nyomorultak is vagyunk. Milyen módon tudunk ellenni magunktól. Pedig ha Krisztusra nézünk, az ő szenvedésére, fájdalmára, kereszthalálára, akkor látod, mi a szenvedély. Akkor kezdesz valamit érteni abból, hogyha szenvedély van benned, Krisztus szenvedélye, akkor mit vagy képes fizetni? Mit vagy képes megtenni? Milyen természetfeletti módon tudsz előre menni? Krisztus ereje az, amire vágysz. Krisztus, téged követlek. Az a szenvedély, ami benned van. Szükségem van rád, Uram. Add nekem ezt a szenvedélyt, Jézus. Jó, lehet az egészet most nem bírom el, de legalább csöpögtesd. Adj belőle többet. Jézus nem hallgatja el, hogy akik követik őt a jutalom kérdésében, kapnak jutalmat. Azt mondja, hogy az emberfia, amikor beül a dicsőség királyi székébe, a megújult világban, akkor bírákká teszi a 12 apostolt, az ő tanítványait. 12 bírói széket ajándékoz nekik. A bírákról tudjuk, a bírák szolgálatát és küldetését a bírák könyve második rész 16. verse definiálja. Tehát a bírák 2.16-ban van definiálva, hogy mit jelent bíráskodni. Milyen elhívása van azoknak, akikről itt beszél Jézus, hogy ti bírák vagytok. Ez az elhívásotok. A Bírák könyve 2.16-ban azt olvassuk, hogy akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatói kezéből. Tehát amikor Krisztus erről a fajta hatalomról beszél, amely a bírák hatalma, az a szabadítás üzenetének a továbbadására való hívás. Hogy amikor az ember él a Földön, akkor úgy ossza meg az evangéliumot, és az a látásmóddal, a szemléletmóddal, hogy ahogy őt megszabadította az Isten, a szenvedélyek rabságában lévő, a káros szenvedélyek, a pusztító szenvedélyek rabságában lévő embereket, ez a hatalom, ez az erő, az evangélium hatalma a Krisztus kezében szabadítani tudja. Az emberek szeretik a megváltás üzenetét. Szeretik hallani, Jézus meghalt a bűnödért. Szenvedett azért, hogy te megtisztulj a bűntől. De az embereknek ez kevés. Ez olyan, mint hogyha azt kérnéd az emberektől, hogy le vannak bilincselve a földhöz, a kezük össze van bilincselve a lábukhoz, és azt mondod, Jézus meghalt, érted, most szaladj! És akkor néhány ember elhiszi ezt a üzenetet, és megpróbál szaladni. És elbukik, óra esik. Az embereknek nem elég a megváltás üzenetét hirdetni, és a názáreti Jézus Krisztus nem is csak ezt hozta el. Elhozta a megváltás üzenetét és a szabadításnak a hatalmát. És az erejét. És a Krisztus evangéliumában benne van a szabadító hatalom és az erő. És neked, aki hívő ember vagy, ezt tudnod kell. Viszont a Krisztus szenvedélye egyre teljesebb benned, akkor ez a hatalom is párosulni fog hozzá. És amikor te bizonságot teszel Jézus Krisztusról, akkor abban hatalom lesz, méghozzá szabadító erő. Mert Krisztusról teszed a bizonságot. Mint Krisztus követője, Krisztus mutatott be. Azt mondta valaki, hogy Uram, add nekem a szenvedélyt és a tüzet, hogy lángoljak érted, és ad nekem a fényt, hogy bemutassam a te világosságod az embereknek. Nagyon egyetértek ezzel az imádsággal. Szerintem erre a kettőre szükségünk van. A tűzre, a szenvedélyre, és a Krisztus világosságára, a Krisztusi életre, a Krisztusi szeretetre, igazságra, kegyelemre, tisztaságra és szentségre. Bemutassuk a Krisztus életét, mindezt pedig Istennek a tüzével, a Szentlélek tüzével. Mert mint elhívottak, keresztényként erre vagyunk elhívva és kiválasztva. Jézus bár tudta, hogy Péternek még sok mindenbe kell növekedni, de elmondta neki, mi lesz a jutalmad. Mert hát nem várta tőle, hogy az életének, szellemi érettségének ez mérten többet produkáljon, mint amire eljutott. Tehát tudta, nagyon jól tudta Jézus, hogy eljön az idő, amikor a római úton azt mondja, majd neki kuvadisz, hova mégy? Akkor Péter visszamegy Rómába, és azt fogja mondani, hogy itt vagyok, én vagyok Péter, engem kerestek halálra. Feszítsetek meg, de arra kérlek, hogy ne úgy, mint az én uramat, hanem feje lefelé, mert méltatlan vagyok arra, hogy úgy halljak meg, mint az én uram. Ez az a Péter, aki megtagadja Jézust. Néhány éve korábban. Mennyire átjárta a Krisztus szenvedélye? Ez az ember tényleg követte Krisztus az életének évtizedeiben, éveiben. Kiformálódott benne a Krisztus szenvedélye. És kész volt az életét odaadni másokért, tanúbizonyságul Jézus Krisztus mellett, és vált mártírrá, és az egyház bátorítójává, halálával is. Jézus azt mondja folytatásban, hogy de nem csak rólatok van szó, Péter, hanem vannak itt még sokan. Mert a 29-es versben azt olvassuk, hogy és mindenki, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, apját, vagy anyját, gyermekeit, vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Itt Jézus Krisztus nyitja a jövendő korok tanítványai számára a jutalom lehetőségét, szól azokról is, akik most itt ültök ezen a helyen, és hallgatjátok Isten evangéliumát, tanítását, örömhírét. Azt mondja Jézus, hogy elhagyta az én nevemért. Látjátok, Krisztus követni nekünk sem lehet másként, mint Péteréknek. Követni azt tud valakit, aki elhagyja azt, amit eddig követett. Tehát változás nélkül nincs keresztény élet. Ezért volt az, hogy a őskeresztények Pál korában nem merítettek alá, hitvalló keresztségben nem részesítettek megtérőket, friss keresztényeket. Általában 9 hónap, 1 évet vártak a megtérőkkel, hogy igazolódjon az cselekedeteikben, az életükben a gyümölcse a megtérésnek. Hogy ők valóban Krisztus követésére adták magukat, valóban elhagyták az elhagynivalókat, és helyette megteltek a Krisztus szenvedélyével, és kezdték követni a názáreti Jézus Krisztust, és haladnak ezen az úton, és egyre érettebbé válnak, mert hát, mint mondtam, Péter sem egyből volt olyan, aki mártírhalált halt később, olyan szenvedéllyel, olyan istenismerettel, olyan odaszánással, de eljutott odáig, meg érett a szellemi életben, és fölnövekedett. A János evangéliuma 14-15-ben egy nagyon egyszerű bibliai igazságot olvasunk, hogy mit jelent elhagyni Krisztus nevéért, és mit jelent Krisztus követő életet élni. Egy végtelen egyszerű igevers. Mutass a könyöködre, hogy jön ki. Annyit hallottad. Azt mondja a Biblia, János 14-15, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolatomat. Azt hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, de nehéz. Végtelen egyszerű, ha belegondoltok. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Ki az, aki ezt nem érti? Nem meri felemelni a kezét. Hát ez végtelen egyszerű. Tehát ha azt mondja Jézus, ha engem szerettek, akkor amit mondok, azt megcsináljátok. Ebből látszik, hogy szerettek engem. Ennyi az egész. Bonyolult? Tudjátok, a keresztény élet ilyen egyszerű. A világot, az univerzumot alkotó Isten, aki jobban ért a fizikához, a biokémiához, a molekuláris biológiához, és a, nem tudom, sorolhatnám a tudományágokat és a tudományágokon belüli szekciókat, a legjobban ért hozzá. Tehát ő ezt leírhatta volna nagyon-nagyon bonyolultan. Akár olyan képletekkel, amelyet még fel se fedeztek. De nem, ez a képlet egyszerű. Ez egyszerű, mint a H2O. Ugye ez még talán a kémia tudása, aki eljutott 8. osztályig, azért ezt súrolja. Még talán a nátriumklorid, na, az még a konyhasó, ugye ez bejön. De ez még ennél is egyszerűbb. Ha szerettek engem, az abban látszik, hogy megtartjátok az én parancsolataimat. És kész. Ezt jelenti Krisztus követő életet élni. Semmi többet, de nem is kevesebbet. Egyszerű, de nehéz. A Római Levél 7. részében, a 24-25-ös versekben azt olvassuk, majd. Ennek a parancsolatnak egyében, ha szeretek engem, megtartjátok az én parancsolatomat, gyúltak szenvedélyre misszionáriusok százai. És ennek a szenvedélynek a tüzében égve mentek el Kínába, Dél-Amerikába, Afrikába, Ázsia különböző más pontjaira, Indiába, hogy elvigyék a Krisztus megváltó és szabadító üzenetét olyan népeknek, akik még rabságban vannak. Enélkül a szenvedély nélkül ezt nem tudták volna megtenni. Kiláttam már a Dárda vége, Dárda hegye filmet. Többen láttátok. Volt lehetőségem találkozni azzal a férfival, a meghalt misszionárius fiával Amsterdamban, és azzal a indiánnal is, aki megölte az apját. Kínáltak a színpadon, 2 indián dárdákkal, öltözetben, ott volt ennek a megölt misszionárusnak a fia, és ott volt az unokája, a megölt nagypapa unokája is, tehát ennek a misszionárusnak a fia. És bizonyságot tett ez a férfi, aki apja nyomdokaiban ment vissza az emberevő gyilkos törzshöz, vitte el Krisztus evangéliumát, és vezette Krisztushoz azt az embert, aki mellette állt ott, és megölte az apját. És elmondta, a Krisztus szeretetéről és a megbocsátás erejéről szeretném bizonyságot tenni nektek. Itt állok előttetek, az én testvéremmel, aki megölt az apámat, aki miatt az én fiam nem ismerheti nagypapáját. Mégis hálás vagyok Istennek, hogy apám meghozta ezt az áldozatot, és az ő magvetése eredményezte azt, hogy ezek az emberek megtértek és megszabadultak. Enélkül a szenvedély nélkül, Krisztus szenvedély nélkül soha senki nem tett volna ilyet. Látjátok, hova érhet meg a szenvedély Krisztus szeretett emberekben? Készek Krisztushoz hasonlóan az életüket letenni. És ha emlékeztek a filmre, hogy nem lőtték le az indiánokat. Kérdezte a kisfiú az apját, hogy használjátok a fegyvert, amikor, ha megtámadnak titeket, és azt mondta, hogy ők még nincsenek megváltva. Ha meghalnak, még nem jutnak a mennybe. A kisfiú értette, hogy nem fogják használni a fegyvert, mert akkor ők juttatták a pokolra ezeket az embereket, és ha ők meghalnak, ők a mennybe jutnak. No, hát érdemes megnézni egyébként ezt a filmet. Mondom, találkoztam ezekkel az emberekkel, én a színpadon, én meg ott voltam több ezer ember között. 10 000-en voltunk körülbelül a világ 220 országából, de megrendítő volt a bizonyságtétel. És tudjátok, ezeket mi szeretjük hallgatni, igaz? Lelkesít, nem? Látszik, Isten szelleme benned van. Forra véred. Melegíti a szelmed, a szívedet. Ó, halleluja! Igen, ez a szenvedély, ez a tűz az, amely meg tud élelni valakit arra, hogy ilyen elhívást is betöltsön, és elhagyja a feleségét, a gyerekeit, a házát, a vagyonát, azért, hogy mások megmeneküljenek. Ez még nem egy 3 éves missziós út, nem néhány olyan nap, amikor nincs mit enni. Ez annál sokkal több, amire elhívta Péteréket is Jézus. Csak még Péter ezt nem értette. És jutalomon gondolkodott. Péternek a legnagyobb jutalom az volt, hogy ez a szenvedély benne volt a szívébe. A legtöbb, amit adott a földön Jézus neki, hogy ez a szenvedélyt örökölte Krisztustól. Mert a szenvedély nélkül nem lehet élni. A szenvedély nélkül az élet üres. Sivár. Mint a sivatag. A szenvedély olyan, mint a frissesség, a friss forrás, a friss gyümölcs, az életerő. Mint a dinamit, amely hegyeket robbant fel. Azt mondja Jézus, hogy a százszorosát kapja jutalmul már a földön. Márk 10:30-ban azt olvassuk, hogy és ne kapna 100 annyit most ebben a világban, házakat, testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldöket üldözésekkel együtt. A jövendő világban pedig örök életet, vagy megörökli az örök életet. Ennek a férfinak, akiről beszéltem, a fia, akinek megölték a nagypapáját, kapott nagypapát ebben az Indiánban. Aki megölte a nagypapáját. És kapott testvéreket, akik betöltik a nagypapája szerepét. Isten áldása van azokon, akik szenvedélyesen szeretik őt. És szenvedélyesen követik őt. Már ebben a földi életben is. De minden, amit kapnak, az a szabadság jár nekik az életükben. Semmi nem lesz az imádatuk tárgyává. Minden, amik van ebben az életben, házuk, családjuk, pusztán ajándék Istentől, nagyszerű ajándék lehet, és minden, amitől rendelkeznek, az eszköz arra, hogy Jézusnak igen mondjanak, amikor szól. És a keresztény ember óriási szabadságban él ezen a földön. Nem gyökerezik bele a földi javakba a szíve. Szabad ezektől. Óriási áldás, óriási szabadság ebben az aggodalommal terített és terhelt világban. És az öröksége, azt mondja, megörökli az örök életet, nagyon érdekes kifejezés ez, mert hát mi az örökség? Az örökség azon javak összessége, amiért nem az örökös, hanem az örök hagyó küzdött meg. Nem? Az örökség azon javak összessége, amelyet nem az örökös, hanem az örök hagyó küzdött meg. Tehát mikor azt mondja Jézus, hogy megöröklítek az örök életet, az azt jelenti, hogy valami olyat kaptok, amiért nem ti dolgoztatok. Olyat kaptok, amiért nem ti küzdöttetek, hanem örökségbe kapjátok azt, amiért én, mondta Jézus, szenvedtem, és amit én szereztem meg nektek, amiért én szenvedtem és haltam meg, és támadtam fel, hogy az örök élet reménysége a tiétek legyen. Végezetül egy utolsó gondolat, azonban, amit Jézus itt mond, de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. A háborúnak nincs vége. Jelezni akarta Péternek és a tanítványi csapatnak Jézus, hogy gyerekek, az örökségetek az örök élet. De a háború zajlik. És naponként csatákat vívunk. A 24. részben majd foglalkozunk bővebben vele, Máté 24.13-ban azt mondja, tehát Isten igéje, hogy de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Olyan a kegyelem, mint egy kötél. Alattad több száz méter mélység, hegyes sziklák, ha leérsz, halmazállapot változás történik, és a talpa találkozik a fejbuboddal. Leküldtek egy kötelet. A kötélbe kapaszkodsz. Ez a kegyelem. A tiéd. Egyetlen egy dolgot nem szabad tenned. Elengedni. A hívő ember számára a kegyelem biztos. Az örök élet örökség. De egyet nem szabad tenned. Elengedni a kegyelmet. Elengedni a kötelet. Ha elengeded a kötelet, véged van. Ezért mondja az Isten igéje, hogy de aki mindvégig kitart, aki mindvégig kapaszkodik ebbe a kegyelembe, aki mindvégig megragadja ezt a kegyelmet, és nem ereszti, az üdvözül. Ugyanis a háború folyik a te lelkedért is. Meg van írva a Bibliában, hogy az ördög mesterkedik. Hazugsága minden erejével, jelével és csodájával. Jön, hogy megtévessze a lehet? A választottakat is. Nem csak a világban élő embereket, hanem a választottakat is. És kedvesem, a szenvedélyekkel, amiket felsoroltam, és kimeríthetetlenül, és múlt héten is hallottunk róla, korunk bálványairól, nagyon jól, és nagyon erőteljesen, keresi az ördög a hívő embert, hogy szenvedélycserét csináljon a szívében. És tudjátok, ez olyan alattomos. Óvatosan szivárok be az ember életében, és óvatosan kezdi átvenni a szívét, átvenni a gondolatait, átvenni az érzelmei fölött az irányítást, átvenni az akaratvilága, a tervei fölött az irányítást, megragadni az álmait, és kezdi leszívni az élet erejét. És meggyőződésem, hogy korunk keresztényének nekünk egy óriási kihívás ez, és sokakra van rátapadva, rácuppanva az ilyen erőelszívó szenvedély. Amit olyan sötétségbe tudunk lenni, vagy olyan homály tud ránk telepedni a megtévesztés által, hogy észre sem vesszük, hogy ezek kifosztanak bennünket. Ezek tönkreteszik az életünket, a házasságunkat, a barátságunkat, a munkatársainkkal a kapcsolatot, a szülőkkel való kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatot, eltompítják a szellemi érzékelésünket, arra késztetnek bennünket, hogy másokba keressük a hibát. Vezetőkkel beszélgettünk arra, hogy hogyan kell alkalmazni a tükröt és az ablakot. Néhányan, amikor sikereket élnek el, oda mennek a tükörhöz. Azt mondják, wow! De frankó gyerek vagyok. Igen, igen, megcsináltam. Amikor kudarcok érik az életét, oda megy az ablakhoz, na az is. Az a hibás. Az én gyülekezetem. Fúj, nem volt erőteljes. És elkezdenek másokat kritizálni, másokról profitálni, másokért imádkozni, mert azt gondolják, a probléma rajtuk kívül van. De az Isten szerinti alázatos ember, az, amikor sikerei vannak, oda megy az ablakhoz, kinéz, és azt mondja, Uram, köszönöm az én testvéremet, köszönöm az én vezetőimet, hálás vagyok az én gyülekezetemért. Köszönöm, hogy ilyen nagyszerű csapattal ajándékoztál meg, hogy mindaz, amivé lettem, ami sikert elértem, nélkülük ez lehetetlen lett volna. Köszönöm az imádkozókat, köszönöm az én drága barátaimat, a bajtársaimat. Uram, köszönöm, és meg is mondom nekik, hogy annyira örülök, hogy mellettem voltál, és nem lettem volna győztes nélküled. Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Amikor kudarcokat vall, oda megy a tükörhöz. És azt mondja, mit rontottam el? Min kell változtatnom? Mi az, amit nem jól csinálok, Uram? Hol van a szenvedély az én életemből? Sok ember megcseréli a kettőt, rosszul használja a tükröt és az ablakot. De mi, akik elhívottak vagyunk, használjuk ezt jól. És ha baj van, akkor nem másokra vetítsd a problémát, menj oda a tükörhöz. Gyakoroljon kritikát. Magamnak mondom először. És igenis, hánykolódj az ágyadon. Legyenek álmatlan éjszakáid. Böjtölj és imádkozz. Keresd az Úr szenvedélyét. Mutasd, Uram, szabadíts meg. Lapos az életem. Nincs bennem szenvedély. Erőtlen vagyok, Uram. Én nem tudok így élni. És hidd el, Isten meg fog szabadítani azoktól, a kártevőktől, a piócáktól, amelyek megrabolnak, ellopják az élet erőt, elszívják az élet erőt. Lehet, meg fogja mutatni, hogy nem helyesen gondolkozol a férjedről. Nem tiszteled őt. Oktatni, tanítani akarod, ahelyett, hogy megértened az igét, hogy szavak nélküli cselekedetekkel győzzel meg a te életed, maga viselted a férjedet. Egy asszonynak nem az a dolga, hogy oktassa a férjét, hanem hogy hiteles életet éljen előtte. Lehet férként rá kell ébredned arra, hogy sok mindennel foglalkoztál, de lehet az ima életed, a szolgál életed, a törődés, hogy viselkedsz a családoddal, az nem krisztusi, változtatni kell. Lehet el vagy hívva az Úrtól. Lehet szól a Szentlélek, hogy imádkozz, böjtölj, és te visszamorod magad ettől. Lehet ebben kell változni. Lehet ki kell hajítani az ablakon a tévét. Na nem. Van kapcsológomb. Ki kéne kapcsolni? Lehet meg kéne szüntetni az internetet, vagy csak biztonságos módon használni. Hogy leválaszd a lelkedről, a szellemedről, amik megrabolnak, meglopnak téged. És elviszik az erőt. Elviszik a szenvedélyt az életedből. És rá kellene csatlakozni a Krisztus forrására, az ő személyére, példát venni róla, imádkozni. Uram, hogy viselkedtél ebben a helyzetben? Mi a te akaratod? Mit parancsolsz nekem, hogy én ezt megtegyem? Mert értem, követni annyit jelent, szeretni annyit jelent, hogy megteszem, amit mondasz. És nem én okoskodok, és megmagyarázom, kidumálom, abba profik vagyunk. Ádám és Éva óta mi ezt nagyon tudjuk. Hogy kell megmagyarázni? Nem magyaráz meg. Ez egyszerű. Vagy teszed, vagy teszem, vagy nem. De mi szeretjük az Urat, és vágyunk arra, hogy megcselekedjük az ő akaratát. Mert tudjuk, hogy a csatának még nincs vége. A háborúnak nincs vége, a csata zajlik. Titus 2:11-14 így hangzik. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen, azaz Istennek tetsző módon éljünk a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, advent van ugye, mindig advent van, de most különösen, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, halleluja, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik, azaz Istennek a engedelmességre törekszik. És végül a 2 Timóteus 2:4 egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcossává fogadta. Kedves testvérem, hívlak téged, hogy légy a mindennapok hőse. Légy a mindennapok hőse. Légy az az ember, aki naponként felismer az Isten akaratát. A munkahelyen, a házi munkában, a baráti kapcsolatokban, a szolgálatokban, az Isten tiszteleten, buszon, úton, útfélen, felismer az Isten akaratát. Légy az az ember, aki imádkozol. Uram, adj nekem megértést. Segíts, hogy megértsem, belássam, mi a te akaratod, mert én meg akarom érteni. És nem csak érteni akarom, erőt is kérek, Uram, hogy megcselekedjem a te akaratodat. Akarok tőled erőt és bölcsességet kérni, hogy mit kezdjek ezzel a nehéz helyzettel most az én családomban. Hogy menjek át ezen a szorult helyzeten, Uram, amelyben benne vagyok, és tudom, hogy minden előtted megy át. És adj nekem vezetés, hogy van-e oka annak, hogy ebben vagyok. Tettem-e bármi olyan dolgot, amely miatt engem most ki tud fosztani az ördög. És abból én megtérek, Uram, azt én elhagyom, én ezt megváltoztatom. De tudom, minden előtted megy, Uram, el. És semmi nem történik velem a tudtod nélkül. Mindenről tudsz az életemben. Köszönöm neked. Nem kell felvilágosítsalak, hogy milyen helyzetben vagyok. Azt kérem, adj megoldást. Adj változást. Adj erőt. Adj szenvedélyt. Adj győzelmet. Mert én az az ember vagyok, akit elhívtál, hogy a hétköznapok hőse legyek. Aki nem csak arra jutott, egy vasárnap nyerjen csatát. Két halál ugye között. Védett közegben. Én arra vagyok eljövő, Uram, hogy a hétfő hőse legyek. Kapjak egy címet. A hétfő hőse. És várok egy következő címre kedden. Itt van a kedd győztese. A legjobb keresztjén. Halleluja. Futott és nyert. Fönt van egy kép a Júda oroszlánjáról, és látjátok, egy harcos teljes vértben, kard is a kezében van, a hit pajzsa is a kezében van, az üzösség sisakja, az is ott van, és be van kötve a szeme. Nagyon érdekes ez a kép, mert hitben, szellemben járunk, nem látásban. Ugyanis a fizikai szemei az embernek megcsalják. A valóság legtöbbször nem az, amit látok a szemeimmel. A valóság legtöbbször nem az, amit én érzékelek a lelkemmel, az emberi természetemből fakadóan. A sokkal több annál. És látnod kell szellemi módon az életnek különböző dolgait, a kívásait is, hogy győztes tudj lenni. Látnod kell azt, hogy gazdasági válság idén is, ahol dolgozol, szorítja a gazdasági válság a céget, ahol dolgozol. Nehézségbe mennek, de ha csak ennyit látsz, elfolyik az erőd. Lebénulsz. Neked látnod kell azt, hogy a te főnököd az Isten, aki az eget és a földet alkotta. Az univerzum ura és fenntartója. A te megváltott Krisztus. A királyok királya. A legjobb összekötetésekkel rendelkezel. És te dolgod az, hogy olyan erőt kapjál, hogy az elcsüggetteknek bátorítás szólj. Hogy a hitetleneknek hitet szólj. Erre vagy elhívva. Nem a magad erejéből, hanem a Krisztus szenvedélye által. A Krisztus szellemének ereje által, hogy megnyerd a csatákat, mert a háborúnak még nincs vége. Légy te a hétköznapok hőse, mert erre vagy elhívva. Tudtok egy ámen mondani erre? Halleluja! És az örökséged biztos. Örök életed van. A kötél ott van a kezedben. Nem fogsz leesni. Megtart. Biztos a győzelem. Tér az örök élet. Ebben a biztonságban mehetsz előre. Semmit nem várt tőled Krisztus, amire nem készített fel. Semmit nem várt tőled, aminek még nincs itt az ideje az életedben. Nem kell olyan komoly hívőnek lenni, mint Pál apostol volt 50 évesen. A te tempódban kövesd a Krisztust. És töltsd be az elhívásodat Isten dicsőségére. Amen.